kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja az országban. Széchenyben több mint 42 fok volt az előzetes adatok szerint, Budapesten pedig az új rekord 41,8 fok lágymányosról a Hungaromet közlése szerint. Nyugaton már szerda este, keleten aztán csütörtökön, péntekre tehát már országosan felfrissülés várható, egyelőre megszűnik majd a kánikula. Ugyanakkor a nagy hőmérséklet különbségből adódó energia heves viharokat eredményez, sokfelé várható majd ilyen károkozó széllel, jégesővel, felhőszakadással, figyelmeztetett Német Lajos meteorológus, akit az Index kérdezett. Megjegyezte, a július általában melegebb a júniusnál. Más szakemberek pedig már jelezték, hogy formálódik a következő hőkupola kialakulása. Folytatódik a víz melegedése a Balaton minden medencéjében, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebookon. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, 32,9 fok napközben. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók délután Debrecenben, közölte a katasztrófa védelem. Jellemzően megsérült tetőszerkezetek, kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztották az egységeket. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. Módosítják is az azt megszüntető törvényt, a hivatal vezetője Lánci Tamás nem kap végkielégítést. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. Az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad, és megszüntették a havi költségtérítésüket. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása. A kormány közleménye emlékeztet, 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz az állami számvevőszék szerint. A kabinet célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhető felelősségi rendszert hozzon létre. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta a Euronews nyomán a hvg.hu portál. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről. Ezt Sopov Ildikó, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke ismertette a dokumentum aláírása után Tatán. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 810,22 századpontos, 0,58%-os emelkedéssel 139.892,19 századponton zárt. Ez új történelmi csúcs, hívta fel a figyelmet Aradványi Péter, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügy miniszter a tárca a Semmelweis napi ünnepségén. Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva, érthetően, összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Július 1-e, azaz most szerda, a Magyar Egészségügy napja, Semmelweis nap. Létrehozzák az országos közlekedés szervezőt, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter ismertette, több magyar városban is bevált modellez, Budapesten pontosan ezt a funkciót látja a BKK. Elmondta, az uniós pénzekből majd új motorvonatokat vásárolnak, lecserélik az 50 éves HÉV flottát, és jelentős pályaberuházásokat is végrehajtanak. Egy robbanás következtében 3 ember súlyosan megsérült Monakóban. Sajtóinformációk szerint a sérültek között van egy ismert ukrán oligarha, aki egyes feltételezések szerint a támadás célpontja volt. A monakói kormányzó közlése szerint ez volt a hercegség történetének első terrortámadása. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A Szentlélek 7 ajándékáról tartott tanítást Árvai Zoltán atya egerszalóki plébános pünköstkor az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség lelki napján Egerben, a Ciszterci templomban. Ezt az előadást sugározzuk. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Amikor a Szentlélekről beszélünk, akkor jó, ha tisztázzuk elsőként, hogy mi nem a Szentlélek. A Szentlélek nem egy fejezet, csupán egy diáknak a hittankönyvéből. Nem is csak egy fogalom, és nem is csak egy érzés. Ő nem valami, hanem valaki, egy személy. Tudjuk, a harmadik isteni személy, aki itt van közöttünk. Az első pünköstkor, amikor Isten lelke kiáradt az apostolokra és Máriára, nem egy új tanítás született, hanem mit látunk? Átalakult embereket. Megváltozott apostolok. Félő Péterből bátor tanú lesz. Bezárkózott tanítványokból misszionáriusok lesznek. A Szentlélek hozzánk is megérkezik, és minket is átalakít. Új emberré tesz. A kérdés az, hogy engedjük-e, hogy ajándékai működjenek bennünk. A lélek 7 ajándéka, amelyről most szeretnék elmélkedni a kedves testvérekkel együtt, elengedhetetlen a keresztény élethez. Ezek az ajándékok, amiket tőle kaphatunk, ő maga. Aki az emberi élet különböző ínségei közepette megerősít minket, hogy Krisztustól kapott küldetésünket be tudjuk tölteni. A hét ajándék nem jutalom. Ne gondoljuk azt, hogy ezek valami lelki kitüntetések akarnának lenni. Sokkal inkább olyan belső erők, amelyek képessé tesznek bárkit, aki nyitott rá, hogy Isten módján lásson, döntsön, szeressen itt a földi világban. A keresztény teológia szerint olyan természetfeletti képességek és kegyelmek ezek, amelyek segítik az embert az istenfélő életben, a helyes döntések meghozatalában és a hit elmélyítésében. Annak idején, amikor megtérésemet követően 17 évesen voltam első áldozó, tehát egy jó 7 évvel idősebb voltam a csoport tagjaimnál, plébános atya úgy tanította nekünk a Szentlélek hét ajándékát, hogy a kezdő szavak kezdő betűit összeolvastuk, mozaik szót alkottunk, bétetyú. Ezt kellett megjegyezni, bétetyú. És akkor már tudtuk, hogy a bölcsesség lelke, az értelem lelke, a tanács, ami jó tanács, az erősség, ami lelki erősséget jelent, a tudomány lelke, a jámborság is az Úr vagy Isten félelmének a lelke. Elmélkedjünk hát Isten ezen hét ajándékáról. Első a bölcsesség, amely segít Isten szemével látni a világot. Segít felismerni az élet igazi értékét és a jót, az erkölcsi jót. A bölcsesség nem egy magas IQ. A bölcsesség Isten szerint értékelni mindent. Ez az ajándék segít, hogy mindent az örökké valóság fényében mérjünk. Hogyha szembeállítanánk és párbeszédes formában így egymás között beszélgetne a világ és a bölcsesség, az isteni bölcsesség, akkor ilyen párbeszédet lehetne folytatni. A világ azt mondja, a siker a fontos. Mire a bölcsesség? Az üdvösség a fontos. A világ azt mondja, védd meg magad. Mire a bölcsesség azt mondja, szeress akkor is, amikor nehéz, amikor üldöznek, bántanak téged. Szeresd azt, ami jó. Ismerd meg Istent, de ne csak az elméddel, hanem a szíveddel is. A bölcsesség nem az, hogy Istent csupán úgy ismerjük, mint egy iskolás diák. Úgy kell közelednünk felé, mint egy családtag. Jézus is mondott ilyet, hogy de nem szolgáknak nevezlek, barátaimnak mondalak titeket, és hát atyám, ugye fiai, leányai vagytok. A 34. Zsoltárban pedig így olvassuk, ízlejétek és lássátok, milyen édes az Úr. A bölcsesség segít, hogy ne az ajándékot, hanem az ajándékozót szeressük. Sokkal fontosabb az ajándékozót szeretni. És karizmatikus közösségként is nagyon fontos ennek a tudatosítása. Mert lehetnek karizmáink, nyelveken szólás, profécia, nyelvek értelmezésének, magyarázásának adománya, gyógyítás, de ha nincs bölcsesség, könnyen az élmény lesz a középpontban, és nem Krisztus. Milyen fontos is a bölcsesség. Ez az első. A második az értelem, amely segíti a hit igazságainak mélyebb megértését. Amely segít túllátni a felszínen, és megérteni Isten akaratát. Sokan tapasztalhattátok már Szentírás olvasás közben, mint hogyha egy szó, egy üzenet hirtelen úgy szíven találna, mint hogyha az elmét úgy megvilágosítaná hirtelen. Biztos volt már ilyen érzésed, hogy most megérintette bensőmet, most valóban szólt hozzám az Isten. Talán eddig észesen vetted, hogy az adott részt az evangéliumban, annak mélységét, és most hirtelen új értelmet kap az egész. Ugyanazt az igét százszor hallottad már, vagy olvastad is, és most ismét új életre kell, és új értelmet nyer számodra, benned. Az Emmauszi tanítványoknál olvassuk husvét vasárnapi esemény, amikor Jézus, a feltámadott, oda társul hozzájuk az úton, ismeretlen ismerős vándorként, és amikor megérkeznek Emmauszba ott az étkezésnél, vacsoránál, de akkor ugye megnyitotta értelmüket, és hát még útközben, pontosabban, hogy megértsék az írásokat. Így olvassuk Lukácsnál. Jézus megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Ez az értelem ajándéka, amely éles látást biztosít. Nem csak a Szentíráshoz, hanem egész életünkhöz. Ne gondold, hogy te vagy okosabb, te lettél okosabb. A lélek világosított meg. Adj hálát érte. Ezért fontos, hogy ne csak énekeljünk, imádkozzunk, hanem hallgassuk és befogadjuk az igét. Katolikus egyházunk katekizmusa így tanít. A hit megértésre törekszik. A hit kegyelme megnyitja a szív szemeit a kinyilatkoztatás tartalmának eleven megértésére. Kérd az értelem lelkét. Magad számára is, szeretteid számára is. A harmadik ajándéka az isteni léleknek a tanács, a jó tanács, amely segít a helyes irány kiválasztásában. Természetfeletti körültekintéssel segít gyors és helyes döntést hozni nehéz helyzetekben. Nagy szükség van erre is. Felgyorsult, zaklatott világunkban, amikor sok minden összekuszálódik. És ez a tanács ajándéka különösen fontos a szolgálók számára, akik közösségeinkben is szolgálatot teljesítenek, ima közben járó szolgálatot. Hányszor kérdezzük, mit mondjak ennek az embernek? Vagy most imádkozzak érte, vagy hallgassak inkább? Mikor cselekszem bölcsebben, jobban? Merre lépjünk közösségként? Komoly kérdés lett a vezető számára. Merre lépjünk? Mint közösség. A tanács ajándéka a lélek finom belső irányítása. Lehetővé teszi, hogy világosan lássuk Isten akaratát, és helyes döntéseket hozzunk a mindennapokban. És ez nem hangos szó, legtöbbször nem hangos, lehet egy halk bizonyosság, egy sugallat, hogy most tedd, most van itt az idő. A döntések kegyelme ez. Helyesen, jól tud dönteni. Nem csak azt mutatja, mi a jó, de azt is, hogy itt és most, ebben a történelmi helyzetben, pillanatban mit tegyek? Amikor egy nehéz helyzetben váratlan béke és világosság születik meg bennünk, akkor jó tudnunk, hogy ez is a Szentlélek műve, a Szentlélek tanácsa vezetett bennünket. És nagyon fontos kiemelni azt, hogy a lélek soha nem vezet szembe az egyházzal. Nem mehetünk szembe az egyházzal, az egyház hivatalos vezetőivel, tanításával. A katekizmusban olvassuk, a lelkiismeret jóságának alakításában segítségünkre vannak a Szentlélek ajándékai és mások jó tanácsai, és vezetnek bennünket az egyház tekintélyes tanításai. Kérd magad számára jó tanács ajándékát. És akkor a negyedik az erősség. Nem a fizikai, a lelki erősségről van itt szó, amely bátorságot, álhatatosságot teremt mindabban, aki befogadja. Erőt ad a nehézségek, a kísértések leküzdéséhez. Ezen ajándék által a Szentlélek nem csupán erőt ad nekünk, az Istenbe vetett bizalomból fakadó bátorság ajándékát kapjuk, kísértések vagy akár üldözések idején. Ez az ajándék az, amely a karizmatikus lelkesedésünket hűséggé formálja, hűséggé teszi. Könnyű dicsőíteni, amikor érezzük Isten jelenlétét. És mi nehéz akkor, amikor szárasság van, lelki szárasság. Az erősség ajándéka segít életünk sok minden területén, mint például hűségesnek maradni a házasság. Kitartani a szolgálatban, akkor is, amikor fáradt vagyok, amikor nyűg, nehezen megy. Megbocsájtani nem egyszer, nem kétszer, hanem 70-szer, 7-szer, vagyis újra és újra megbocsájtani. Vagy felállni a bűn után, amikor kimondom, hogy nem adom fel. Miért? Mert az erősség lelke az segít. A lélek ereje itt sem mindig hangos, nem kemény, hanem egyfajta álhatatosság a jóban. Szerényen, csendesen is, de álhatatos. Segít kitartani akkor is, amikor a szeretet valóban nehéz, áldozatokat követel. Az első vértanúktól a hétköznapi édesanyák hűségéig ez az ajándék működik az egyházban, a világban, az erősség. Hogyan tanít a nemzetek apostola? Szent Pál az efeszusiakhoz írt levelében írja a 6. fejezetet. Idézzük, végül erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében. Buzdítás ez az apostoltól. Erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében. És az egyház úgy tanít, idevágóan, az erősség képessé tesz arra, hogy a jóért való törekvésben leküzdjük a nehézségeket. Megerősít a keresztény életben, a kísértések elutasítására és az akadályok legyőzésére. A Szentlélek erőteljes hajtóereje a léleknek. Mondhatnánk, ugye az első pünköstkor is ott van a Szentlélek jelenléteként, az ő egyik ilyen attribútuma, szimbóluma, a szél. De szélzúgás támadt ott Jeruzsálemben, amikor elérkezett a Szentlélek. Hát itt is úgy gondoljuk el, hogy egy szél ott van mögötted, amely bizalmat, biztonságot ad neked az út végéhez. Igen, az erősségre is szükségünk van, kérjük álhatatosan, bizalommal, gyermeki bizalommal. Az ötödik ajándék a tudomány. lelke, amely segíti a teremtett világ és az Isten kapcsolat igazságainak megismerését. Segít helyesen megítélni a földi dolgokat. Ez az ajándék Isten nézőpontját hozza el az általunk szerzett információkról és a teremtett világról. János evangéliumában így olvassuk a 16. fejezet 13. verse. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Ő ugyanis nem magától szól, hanem arról fog szólni, amiket majd hall, és eljövendő dolgokat közöl majd veletek. A tudomány ajándéka megtanít helyesen látni. A teremtett dolgokat a teremtőre való vonatkozásukban látni. Felismerve azok valódi értékét és korlátait. Segít a dolgok helyes rendjének felismerésében. Különbséget tenni a között, hogy mi eszköz és mi cél. Nagy baj, ha felcserélődnek. Tudnunk kell, mi eszköz és mi az, ami cél. Karizmatikus közösségként is, vagy tagként is fontos látnunk. A zene bármennyire szép, fület, szívet csiklandozó, de mégis csak eszköz. A közösségi élmény, hogy együtt vagyunk és boldogok vagyunk, eszköz. A karizma is csak egy eszköz. A cél mindig Jézus Krisztus. A vele való, élő, személyes, baráti együttlét. Elmélyült kapcsolat. Ez az ajándék, a tudomány ajándéka, óv meg a bálványoktól. Még a lelki bálványoktól is, ha valakinek lennének valamilyen lelki bálványai. Nem ragaszkodunk görcsösen a mulandóhoz, mert látjuk, minden, de minden Istenre mutat. És nekünk egyedül Jézus elég kell, hogy legyen. Nem kell földi dolgok után és hívság és mi egymás után törtetni. A 6. ajánborság. Ezt is kérnünk kell. Ez egy fiúi szeretet, gyermeki szeretet ez is, bizalom Isten iránt, amely képessé tesz arra, hogy gyermeki szívvel, szeretettel, tisztelettel forduljunk az Úr felé. És ez nem egy vallásos külsőség, ha valaki erre gondolna, ne gondoljon, nem valami máz akar ez lenni a mi keresztény életünkben. Jámborkodik valaki. Még meg is lehet ugye így sérteni, vagy gúnyolni. Na, jámborkodik. Komoly dolog ez. Lényegét tekintve, bensőséges kapcsolat ez az atyával. Gyermeki szeretet, bizalom az atya iránt. Amikor nem csak urat látok Istenben, azt a messze lévő és hát hatalmas urat, aki ha bűnt követek el, ugye gyorsan és már rögtön veszi elő az ő fenyítő eszközét, lesújt rám, nem, hanem atyát látok benne, szerető atyát. Ez az ajándék, a jámborság formál bennünket valódi testvéri közösségé. Amikor már nem versengünk, amikor már nem bizonyítunk, nem rivalizálunk, mert tudjuk, mindannyian az atya gyermekei vagyunk, kivétel nélkül. Egyek vagyunk. Az atya szemében egyek vagyunk. A jámborság ajándéka gyógyítja a szolgálati féltékenységet. Pál apostol rómaiakhoz írt levelében írja, mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atya. Nem szolgalelkű félelem, hanem egy bensőséges kapcsolat az, amelyre meg vagyunk hívva. A jámborság ajándéka így imádkoztat bennünket, Abba, Atyám, szerető jó atyám. Milyen csodálatos, hogy Jézus is így tanította meg nekünk a legtökéletesebb imát. És azt mondja, hogy bátran Istent hívjátok atyának. Ő a ti szerető atyátok. A lélek imádsága bennünk gyermeki bizalommal teljes szerepet, mely Isten atyaságából táplálkozik. A jámborság, a léleknek ez az ajándéka úgy frissíti és újítja meg lelki életünket, mint a víz a szomjazó testet. Ez formál közösségé. Ahogy említettem is, nem riválisok vagyunk, hanem testvérek. És akkor eljutottunk az utolsó, a hetedik ajándékhoz, az Isten félelemhez, amely a bűn elkerülésére való törekvés kíván lenni. Nem rettegést jelent, hanem Isten nagyságának tiszteletét, és a szeretetéből fakadó tiszteletadást. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Olvassuk a 111. Zsoltárban. Nem rettegni kell Istentől. Az Isten félelem az egy szent áhítat, a bűn elkerülésének a vágya, éppen amiatt, mert Isten a szeretet, ő, aki maga a szeretet, ő érzékeny minden egyes szeretetlenségre, és én nem akarom megbántani azt, aki szeret engem, aki a legjobban szeret. Ettől félek, hogy megbántsam valaha is. Ez az a szent félelem, hogy ne veszítsem el a szeretetet. Nem rettegés tehát, hanem inkább szeretetteljes tisztelet. A teremtmény tisztelete a teremtő nagysága előtt. Az Isten félelem őrzi meg a szív tisztaságát, alázatát. Nagyon fontos, hogy megóv az önelégültségtől. Karizmatikus közösségek nagy kísértése lehet, amikor úgy nagy hívvel ugye kimondjuk, hogy mi bezzeg megtapasztalt. Ugye, nagy Szentléleknek a tombolása, hú, mi aztán tudjuk, mi az, hogy karizmák, és hát egyház megújulása, tombol a Szentlélek. Mi ismerjük a lélek működését, dehogy ismerjük. De élvezzük, és szeretjük őt. Ez a hetedik ajándék arra emlékeztet, hogy minden kegyelem, ahogy Lizéői kis Szent Teréz is tudjuk, megfogalmazta, minden kegyelem, semmi nem a mi érdemünk. Ha van benned Isten félelem, nem vagy eltelve magaddal, nem vagy önelégült, akkor tudod, hogy Istenre kell hagyatkoznod, ő nála a kegyelem. Hit ajándék nem különálló képesség persze, hanem egyetlen valóságnak hét arca. Krisztus lelkületének kibontakozása bennünk. Amikor a bölcsesség vezet, az értelem világosít, a tanács irányít, az erő megtart, a tudomány helyre tesz, a jámborság bensőségessé tesz, és az Isten félelem alázatban őriz. Akkor már nem csak élünk, hanem elmondhatjuk alázattal, de nagy büszkeséggel is, hogy a lélek él bennünk. De ez is kegyelem. Amikor ezek működnek, döntéseink tisztulnak, kapcsolataink gyógyulnak, szolgálatunk alázatosabb lesz, és közösségünk érettebbé válik. A karizmák látványosak lehetnek, de az ajándékok azok nagyon mélyek. A karizmák szolgálatra adatnak. A hét ajándék megszentelődésre. És hogyha ez a kettő együttműködik, a karizmák és az ajándékok, akkor közösségünk csodák csodájára a lélek templomává lesz. Imádkozzatok ezekért az ajándékokért. Ahogy Pál apostol is mondja, ugyanígy a lélek is erőtlenségünk segítségére siet, mert nem tudjuk, hogy valójában mit is kell kérnünk. de maga a lélek esedezik értünk szavakban nem foglalható sóhajtozással. És most így elmélkedésünk végén arra kérnélek benneteket, hogy csendben most így kérjük, akár behuny szemmel is, imádságban, Uram, ahol nem látok tisztán, add az értelmet. Ahol félek dönteni, add a tanácsot. Ahol elfáradtam, add az erősséget. Ahol büszke vagyok, add az Isten félelmet. Ahol kemény a szívem, add ajánborságot. Ahol rosszul értékelek, add a tudományt. És mindenek fölé add a bölcsességet, hogy téged szeresselek. Szentlélek Isten, te már bennünk élsz, ébreszd fel ajándékaidat. Ne csak tapasztalni akarjunk téged, hanem engedelmeskedni neked. Formálj bennünket Krisztus képére, tedd közösségünket éretté, alázatossá és missziósá. Ámen.
Műsorunkban a Szentlélek hét ajándékáról Árvai Zoltán egerszalóki plébános atya tanítását hallották. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című meséjének hatodik részét, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
Megérkeztünk, szólt a hang. Ajtónyikorgás hallatszott, Fáni tűzmelegét érezte. Letették a földre, és óvatosan kigöngyölték. Nyomban talpra ugrott, hogy megnézze, ki is az, aki őt házába fogadta. Rémülten hőkölt hátra. Cukoranyó elmondása alapján azonnal rájött, hogy a dallamos hangú jótevő nem más, mint Hercsula macska. Ez a vég, gondolta Fáni, és gyorsan lehúnyta a szemét. Nem akarom látni, hogy fölfal. Nagyon átfázhattál, szólt aggódva Hercsula macska. Megkínálnálak forralt borral, de nincs tiszta pohár, amibe tölthetnék, mert már vagy egy hónapja nem mosogatott nálam senki, hanem ülj a tűzhely mellé, és szárítkozz. Fáni alig akart hinni a fülének. Mi ez? Macska létére nem esz meg, hanem a tűz mellé küld száradni. Most ébred csak rá, hogy ő már nem egér többé. Ó, hisz akkor nem kell félnem a macskáktól. Úgy látszik, boszorkákat nem esznek. Sietve leült egy zsámolyra a tűz közelében. Szemügyre vette a csinosan, otthonosan berendezett konyhát, amelyen látszott, hogy már régóta senki sem takarította. Az ablak előtt az asztal roskadásig tele volt mosatlan edénnyel. Múlt hónapban átjött az unokahúgom vadmacskáné, mesélte Hercsula macska. Szépen kitakarított, elmosogatott mindent. Sajnos már megint összegyűlt a sok edény. Ki is kellene seperni, a falakat lepókhálózni, a kályhacsövet kikormozni. Én bizony nem értem rá ilyesmire. Mivel voltál annyira elfoglalva, hogy nem jutottál hozzá a házi munkához? Kérdezte Fáni tisztelettel. Hercsula macska fontoskodó képet vágott. Páros napokon a jobb, páratlan napokon a bal oldalamat kellett a tűznél melengetnem. Te nagyon gazdag lehetsz, vélte Fáni, ha ilyen kényelmesen élsz. Nem vagyok éppen gazdag, válaszolta Hercsula macska szerényen. De van egy vízi malmom. Valamelyik ősöm egy molnár macskája volt, és rendkívül szorgalommal pusztította az egereket. Mikor a molnár meghalt, örökségül hagyta a macskájára a malmot, apáról fiúra szállt, így örököltem végül én. Egy molnár fecske bérli, nekem nincs vele semmi dolgom. Áldom is magamban azt az ősömet, amiért olyan jó egérfogó volt. Fáni összerezzent. Kérlek, ne beszélj egerekről. Az engem nagyon zavar. Mindenkit zavar valami. Dörmögte Hercsula macska a bajusza alatt. Engem például az zavar, ha... Rágondolni is szörnyű, ha dolgoznom kell. Viszont el sem tudok képzelni annál szebbet, mintha valaki órákon keresztül megszakítás nélkül folyton csak egerekről mesél. Egerekről? Talán te is tudnál egymást az egerekről mesélni? Kérdezte Hercsula macska mohón. Fáni fülig pirult, és sietve másra terelte a szót. Te nem szoktál ebédelni? Ma korán ebédeltem, még az ünnepély előtt. És ma már nem is eszel többet? Te éhes vagy, és nem mersz enni kérni, pedig hát enni nem szégyen. Szereted például az egérpecsenyét? Fáni megint elpirult, és hangosan szólt. Nem vagyok macska, hogy egereket fogjak magamnak. Hát, ha ilyen válogatós vagy, legjobb lesz, ha bemégy a kamrába, és magad keresel valami harapnivalót. Fáni sietve szót fogadott. Jó darabig motozott a kamrában. Nagy köcsök tejet, egy üveg szilvalekvárt és egy cipót hozott ki. Jó ízűen enni kezdett. Egyik karé lekváros kenyeret a másik után tüntette el. Hercsula macska figyelmesen nézte, miként fogy a lekvár, a cipó, a tej. Végre nem állhatta tovább szó nélkül. Hallod-e, boszorka, te nem vagy kisétkű. Kinézed a falatot a számból, fösvénykandúr, méltatlankodott Fáni. Ne félj, megszolgálom, amit megeszem.
Ezt örömmel hallom.
Éppen erről akarok veled beszélni. Holnap ellátogatok a vadmacska sógorékhoz, és ott maradok 3 napig. Te azalatt végez alapos nagy takarítást, padlástól pincéig. Mire hazajövök, ragyogjon minden.
Mivel macska vagyok, sokat adok a tisztaságra. De épp azért, mert macska vagyok, nem szeretek dolgozni.
Ezért gondoltam hát, hogy te majd gyönyörűen kitakarítasz itt mindent. Ó, ragyogni fog az egész ház, ígérte Fáni, és félszemmel belekukucskált a köcsökbe, nem maradt-e benne még egy kis tej. Holnap már hajnalban munkához látok, de ma szeretnék korán lefeküdni. Éjszaka ugyanis jégszobor voltam, és semmit sem alhattam. Hercsula macska gyertyát gyújtott, mert már sötétedett. Az az ajtó ott, az éléskamra mellett, a vendégszobába vezet, mutatta Fáninak. Ott ellakhatsz, úgysem jön hozzám szálló vendég soha. Tessék, itt a gyertya. Ha elviszem, akkor te sötétben maradsz. A kandúr legyintett. Látok én sötétben is. Fáni nevetett, jó éjszakát kívánt Hercsula macskának, és benyitott az ajtón, amely sokat ígérő szomszédságban volt, az éléskamra ajtajával.
Kedves gyerekek, Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egér kisasszony című mese 6. részét hallottátok, melyet Kubás Gabi olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről. Az áldással fejeztük be az elmúlt alkalommal, és egy kicsit visszatérve hozzá, ezzel is folytatjuk. Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében, az áldás és elbocsájtás fejezetében így ír. Az áldás előtt a Szent Misében immár negyedszer hirdeti ki a pap az Emmanuel gondolatot, vagyis azt, hogy velünk az Isten Jézus Krisztusban. Ennek az ünnepélyes hirdetésnek a mise minden szerkezeti egységében el kell hangoznia. Mint láttuk a bevezető részben, az ige liturgiában, és a kánonban is szerepel. Ez mindig így volt. Az azonban megváltozott, hogy régebben az oltárcsók után következett az áldás. Ennek egy jelképes értelme volt, mint egy Krisztustól, az oltártól forrásozott minnyájunk Isten oltalmába való ajánlása. A mostani liturgia ezt megfordította. Most már az oltárcsók az elbocsájtás után történik. Inkább búcsúzási gesztus, reprezentálva az egyházi jegyesi csúkját a vőlegény Krisztus felé. Az áldás után az elbocsájtás következik. Az ókorban a gyűléseket, a hivatalos összejöveteleket elbocsájtó felszólítással zárták le, jelezve, hogy eddig tartott az a cselekmény, ami miatt összehívták az embereket. Ezt a szokást a liturgia is átvette, de rendkívül széles és mély tartalommal. Ugyanis Jézus, hangsúlyozza a professzor úr, a csodatetteit, beleértve a bűntől való szabadítást is, gyakran ezzel a felszólítással zárta le. Menj békével! Számtalan beteg gyógyítási alkalma Jézusnak ezzel zárul le. Az evangéliumokban több alkalmat is találunk erre. Ezzel összegezte tehát a megváltó, hogy az illető minőségileg magasabb állapotba került az ő beavatkozása révén Istennel, a világgal, a társadalommal és önmagával való kapcsolatában új, teljesebb, egészségesebb harmóniára jutott. Mi a feladata a meggyógyultnak, akár testileg, akár lelkileg gyógyult meg, az, hogy ezt megőrizze saját jövőjében, pontosabban a Jézustól kapott töbletet vigye bele minden viszonyába. A legrégebbi liturgikus összejöveteleket, főként keleten, ezzel a formulával zárták le, menjetek békével. Nyugaton ehhez illesztették, vagy ehelyett volt az íte missza est. Ez azonban eredetileg a mitto, mittere, misszió szavakra utal, ez egy latin szó, hangsúlyozom a kedves rádió hallgatóknak, egy latin ige, küldök, küldeni, küldetés. Tehát arra tette a hangsúlyt, hogy a keresztények most menjenek a világba, s tegyenek mindig tanúságot Krisztus küldetéséről. Legyenek tudatában annak, hogy Krisztus küldetésében járnak, azaz küldetésük van. Szinte rossz fordítás az, hogy azt mondtuk, hogy a Szentmise véget ért, pont. Ennyi. Nem, a Szentmise folytatódik a küldetéssel. Így lehetne talán ezt pontosabban megfogalmazni, hogy Krisztus küldetésében jártok, azaz küldetéstek van. A IV. Század végétől azonban magának az összejövetelnek változott meg a neve. Eddig kenyértörésnek nevezték, Szent Ambrus óta a missza szó szentmisét, misét kezdett jelenteni. Ettől kezdve az ite missza est kijelentést így is lehetne fordítani, menjetek, a mise megvan. Erről próbáltam egy kicsit beszélni az elmúlt percben. Vajon mi minden tartalmaz ez a fordítás, teszi föl a professzor úr a kérdést. És így válaszol, vissza kell utalnunk magyarázatunk elejére, a templomban való gyülekezésre. A világban élő keresztények azzal, hogy időszakonként Krisztus köré csoportosulnak, mintegy kiveszik magukat a világból, a köré gyülekeznek, aki totálisan fölülről van. Akit e világi szempontok szerint sohasem lehet megérteni, csak a hitben. A hívő öntudatában lehetséges fölismerni. Aki ő hozzá tartozik, az a világban él, tehát szüksége van a természet fölötti felülről való megerősítésre. Ezért szakítjuk ki magunkat a világból, amikor elmegyünk Isten és az ember találkozási helyére, a templomban. Ott először, hangsúlyozza a Tarjányi professzor úr, természet fölötti igazságokat kapunk, amelyekkel szellemünk táplálkozhat, majd testi-lelki táplálékot kapunk a kultikus lakoma során, hogy ez a sajátos étel valóban életté váljék bennünk, hogy legyen erőnk a bűn és az önzés elleni küzdelemben, hogy valóban gyarapodjék bennünk az isteni élet. Hivatkozik itt a professzor úr János evangélium 6. fejezetének 53. versére, vagyis az eukarisztikus beszédre. A Szentmise végén elhangzó küldetés kissé sarkított fogalmazásban erre utal. Ti a világból jöttetek, a világ üdvözítőjéhez. De nem is hiába, mert szellemi, lelki, testi erőforráshoz jutottatok. Ám nem élhettek itt a templomban. Menjetek ki megint a világba, és éljetek minden vonatkozásban, vigyétek bele a világba a megváltás erejét. Családi, személyi, munkahelyi kapcsolataitokba, beszédeitekbe, az anyagi javakkal való viszonyotokba, a szabadidő kitöltésébe, szóval mindenbe. Ti fogjátok igazolni a világban Jézus igazát. Általatok fog megbizonyosodni, hogy ő reális, követhető, megvalósítható programot adott. A szőlőtő tanúságtételetek következtében gyümölcsöt tud teremni a történelemben. Így növekszik a világban az igazság, az igazságosság, a béke és a szeretet, a Galata levél 5.22 szerint. De ez csak akkor valósul meg, ha a szentmisén résztvevő és a kegyelmi ajándékokkal elhalmozott ember minden megpróbáltatás közepette élni akar a világban, a krisztusi, a keresztény életformában. Ahogy erről a Jakab levél ír az első fejezet harmadik versében. Ha mindent megtesztek, akkor Jézus megváltói áldozata, melyet megjelenítünk az eukarisztikus lakomán, amelynek részesei lettetek, valóban a világ életéért adott áldozat. Ezután a válasz nem más, mint Istennek legyen hála, és a már említett oltárcsókkal fejeződik be a szentmise. Kedves rádióhallgatók, csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy Jézus számtalanszor hangsúlyozza, hogy tanúságot kell tenni a krisztusi embernek róla, a hívő embernek is, aki a szentmisén tevékenyen részt vett, szent áldozásban részesül, tanúságot kell tennie arról, hogy mennyire másként jön ki a szentmiséről, hogy találkozik Jézussal, és ez a találkozás elkíséri, erőt ad neki a mindennapi életben. Ne felejtsük, és éppen a tegnapi szentmisében, a vasárnapi szentmisében fejeztem be a homíliát ezzel a mondattal, amit a szentmisében kapunk, nem csupán magunknak kapjuk. Nem zárhatjuk magunkba, tovább kell adnunk. Kedves rádióhallgatók, a szentmise egész életünk lelki középpontja. Ezért befejezésül azt tanácsolom, becsüljük meg Krisztusnak ezt a csodáját, amelyben vasárnapról vasárnapra, sőt, hétköznapról hétköznapra részt vehetünk. Találkozzunk a tanító és a minket tápláló Krisztussal, legyen az eukarisztia örök életünk tápláléka, ahogy Krisztus mondta a János evangéliumának 6. fejezetében, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom az utolsó napon. Ez a szentmise legigazibb értelme. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!